Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 első negyedévében a nyers adatok szerint stagnált, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,4%-kal alulmúlt az előző év azonos időszakét, erősítette meg második becslésében ma a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a kiigazított adatok szerint a GDP 0,2%-kal mérséklődött. Elsősorban az akkumulátorgyártást magában foglaló villamos berendezések gyártása miatt esett vissza az ipari termelés. Július 1-től a Gyesef 752 kilométernyi dunántúli vasúti pálya üzemeltetését veszi át a MÁV csoporttól. Az így felszabaduló erőforrások egy részét a keleti országrészbe csoportosítja át a közlekedési társaság. A vasútvonalak üzemeltetése nem jelenti a személyszállítási tevékenység automatikus átkerülését, ugyanakkor hosszú évek után végre megoldódik az úgynevezett tarifatörés problémája, azaz július 1-ét követően immár a gyeseves járatok igénybevétele esetén sem kerül majd több az utazás, mintha ugyanazt a távolságot kizárólag a MÁV csoport által üzemeltetett járatokkal tennék meg az utasok. Magyarország nem adja fel a békepárti álláspontját és az energetikai együttműködését Oroszországgal, még akkor sem, ha az ukrajnai háború a reméltnél jobban elhúzódik, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter tegnap. Szijjártó Péter a Védelmi Tanács ülés előtt telefonon egyeztetett orosz kollégájával, Szergej Lavrovval. Orbán Viktor kora délután jelentette be, hogy összehívta a Védelmi Tanácsot. A miniszterelnök a Facebookon azt írta, az elmúlt napokban történt katonai akciók azt vetítik előre, hogy a háború hosszabb és brutálisabb lesz annál, mint amire az év elején számítottak. Oroszországot nevezte az euróatlanti biztonságot fenyegető legnagyobb veszélynek a román, a lengyel és a litván elnök. Közös közleményükben a védelmi kiadások növelésére szólították fel a NATO tagállamokat. Vilniuszi találkozójukat követően Nikus Ordan román, Andrzej Duda lengyel és Gitanas Neuszed a litván ellenfő kiállt a NATO és az unió közötti kapcsolatok szorosabbá tétele mellett, szorgalmazva a nem uniós partnerországok bevonását is az együttműködésbe. Újabb fogolycseréről született megállapodás tegnap, de a rendezésről nem közeledtek az álláspontok az isztambuli ukrán-orosz tárgyalások második fordulójában. A kijevi és a moszkvai küldöttségek vezetője is bejelentették, hogy megállapodtak 6-6 ezer elhunyt katona holttestének cseréjéről, illetve hogy minden súlyosan sebesült és beteg hadifoglyot hasonló állapotú fogolyra cserélnek. Ezeken kívül 18 és 25 év közötti fiatal katonák cseréjére is sor kerülhet. Vlagyimir Megyinszki, Moszkva küldöttségének vezetője arról tájékoztatott, két részből álló részletes memorandumot adott át az ukrán félnek. Öt intézkedéssel támogatja a kormány pénzügyi visszaélések elleni fellépését a Magyar Nemzeti Bank. Az egyik legfontosabb, hogy a korábbinál jóval nagyobb arányban viselhetik a károk által okozott veszteségeket a bankok. Az első lépésként júliustól elindul a mesterséges intelligencián alapuló központi visszaélés szűrő rendszer, amely az utalásokat még teljesítés előtt elemzi és figyelmeztet, ha gyanús tranzakciót észlel. Erősebb évet zártak a hazai bankok és biztosítók 2024-ben, mint egy évvel korábban, az adózott eredményük alapján. A hét legnagyobb hitelintézet osztaléka 458-ról 762 milliárd forintra emelkedett, a hét legnagyobb biztosító pedig ugyanúgy 19-19 milliárd forint körüli összeget fizet ki a tulajdonosainak. A portfólió gazdasági portál úgy tudja, a legnagyobb mértékben a KNH, az Erste és a CIP profitja nőtt, az UniCredit banké viszont csökkent. Egyre súlyosabb a helyzet Parajdon, fennel a veszély annak, hogy a vízzel elöntött csóbánya teteje beomlik. Továbbá kiderült, hogy a katasztrófa következtében ihatatlanná vált a csapvíz több Maros megyei településen a megemelkedett csótartalom miatt. Tegnap már megérkezett az árvíz, sújtotta a Nagyborosnyúra az Ökumenikus Segélyszervezet segélyszállítmánya, 2 tonna tisztítószer és 9 szivattyú. A székelyföldi szolidaritási akcióz a rendkívüli helyzet miatt június 15-ig a 1353-as adományvonal hívásával is lehet csatlakozni. Nagyobb összegű támogatással továbbra is a www.segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással is lehet segíteni. A katolikus Karitász is gyűjt. A 1356-os adományvonal hívása alkalmanként 500 forintot jelent, valamint lehet adományozni online a karitász.hu oldalon, és náluk is banki átutalással is természetesen. Rendkívül ülésen 300 millió lejt különített el a parajdi katasztrófa következményeinek kezelésére a bukaresti kormány. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett délután erőteljessé válhat a gomoly felhőképződés, záporok, zivatarok előfordulhatnak, sokfelé felélénkül a szél. A csúcshőmérséklet 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Néhány kis gyerek köveket dobál, hiszik is, meg félnek is, hogy az úthenger megáll. A másik oldalon, az áruház előtt, öreg ember verset árul, de nem jönnek vevők. Egy autó oldalán egy fél mondat fut el, az ördög sosem alszik, sosem alszik bárkivel. És szól a hangulat rádió, mindenki szép, és mindenre adó. Minden álom kézzel fogható, csak még egy forduló lebeg a szélben. A nappali altató fényes színpadán prédikátor áll, eget árul, míg legalább földi megváltást talál. A zálogház körül lassú, csöndes bál, keserű sor a lélekpultnál ajánlatra vár. Mindegy, mit tanult, és mindegy, mit hiszel, ördög sosem alszik, sosem alszik bárkivel. A hangulat rádió, mindenki szép, és minden minden álom kézzel fogható, és kézzel kapható, lebeg a szélben. A nappali altató lebeg a szélben.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják. A Nemzeti Örökség Intézete a nemzetünk múltja és történelmi emlékezete szempontjából szimbolikus jelentőségű helyszínek vagyonkezelője, illetve működtetője. Ilyen például a Fiumei úti sírkert, vagy a Salgótarjáni utcai zsidó temető. Az intézet többek között összefogja hazánk nemzeti és történelmi emlékhelyeit. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Móczár Gábor főigazgatóval beszélgetünk.
A Nemzeti Örökség Intézete a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság munkaszervezetéből jött létre a miniszterelnökség önálló háttérintézményeként 2013-ban. Jókai Anna nevét kell említenünk a bizottság 1999-es létrejötte kapcsán. Ő az európai emlékezet kultúrának egy egészen kivételes áttekintő képességű képviselője volt, és a bizottság döntött a kezdeti időkben állami kegyeleti, állami gyászszal kapcsolatos kérdésekről, majd létrejött a Nemzeti Sírkert, a ma már több mint 600 helyszínen körülbelül 6300 államilag védett fel nem számolható történelmi sírt, magába foglaló virtuális nemzeti temetőről, amelynek a kezelői felügyelői mi vagyunk, illetve létrejött 2002-ben a Nemzeti és Történelmi Emlékhelyek fogalma, amely országgyűlés, illetve kormányhatározatban kodifikációs eljárással rögzíti a nemzettörténelme szempontjából legfontosabb helyszíneknek a státuszát. Ennek nyomán kezdte meg működését aztán a Nemzeti Örökség Intézete is, és 2016-ban úgy döntött a kormány, hogy három jeles kiemelt történelmi temetőt, a Fiumei úti sírkertet, a mögötte található Salgótarjáni utcai régi budapesti zsidó temetőt, illetve az új köztemető hátsó sarkában található nemzeti gyászparkot, a 301-es parcellaként ismeri a nagy közönség, a Nemzeti Örökség Intézete vagyonkezelése alá és működtetése alá rendeli. Akkor nőtt meg az intézmény mérete, és vettük át ezeknek a helyszíneknek a fenntartását. Én 2021 március vége óta dolgozom, és a munkámban már a kezdetektől fogva egy nagyon fontos kiemelt új fókuszt próbáltam megvalósítani, hogy mindezeknek az emlékezeti helyszíneknek, projekteknek, lehetőségeknek az igazi célközönsége az a felnövekvő fiatal generáció kell, hogy legyen, mert mindazokat a történelmi értékeket, amelyeket ezeken a helyszíneken keresztül a hozzákapcsolt eseményeken, személyiségeken, földrajzi különlegességeken keresztül meg tudunk mutatni, azaz ő identitás tudatukat kell, hogy erősítse, és hát ami a legfontosabb, hogy valahogy a szívükhöz, a lelkükhöz el kell jutni annak érdekében, hogy ők érdeklődjenek a történelem iránt, legyenek társaink az információk megosztásában, tudjuk ma a közösségi média világában ez egy kiemelten fontos kihívás, és ami a legfontosabb, hogy ha majd felnőttek lesznek és saját családjuk lesz, akkor ez egyértelmű küldetés legyen a számukra is.
Tehát ez azt jelenti, hogy az intézet összefogja hazánk nemzeti és történelmi emlékhelyeit.
Igen, 85 ilyen helyszín van jelenleg az országban, a számuk folyamatosan nő, mert időről időre jönnek újabb javaslatok. Nemzeti emlékhelyünk valószínűleg új már nem sok lesz, 21 ilyen van. Azok a nagy mérföldkőszerű sorsfordító események kötődnek ezekhez a helyszínekhez, mint például a Budai Vár, vagy a Hősök tere, a Kossuth tér, az Ópusztaszeri Történeti Emlékpark, a Pannonhalmi apátság, mint az első ide Magyarországra 976-ban települt Bencéssent, első kolostora, illetve a történelmi emlékhelyek, amelyek most jelenleg 64-en vannak az egész országban, és itt jelen állapot szerint csak a jelenlegi magyar határokon belüli területekről, illetve helyszínekről beszélünk. Ezek regionális jelentőségű eseményekhez, a nemzeti kisebbségekhez, nemzetiségekhez, illetve vallási felekezeti történelmi eseményekhez kapcsolódnak, de ugyanúgy nagyon jelentős és aktív helyszínei ennek az identitásformáló munkának.
Az intézet részéről ezek milyen munkával járnak, hiszen említette, hogy milyen nagyon sok történelmi helyszín van.
Hát egyrészt ugye ennek a három történelmi temetőnek a méltó állapotban tartása, bemutatása, fejlesztése, van egy kiváló idegenvezető csapatunk, akik mind a három temetőben rendszeresen tematikus vezetett sétákat visznek, sőt ugye a tavaly szeptembertől országos szinten elindult nemzeti emlékezet pedagógiai program hozzánk kötődő, mint nemzeti emlékhelyhez kötődő múzeumpedagógiai foglalkozásaikat is ők tartják. Vannak hatóságinak is mondható feladataink, mert a Nemzeti Emlékezet osztálya foglalkozik A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság, amelynek jelenleg az elnöke Harag Péter kereszténydemokrata képviselő, a bizottság munkaszervezeteként előkészítjük a beérkezett előterjesztésből a napirendeket, szervezzük a bizottság működését, utána végrehajtjuk a bizottság döntéseit. Tartjuk a kapcsolatot az emlékhelyekkel, tehát például a miniszterelnökség minden évben kiír az emlékhelyek fejlesztésére, és ott egyre tudatosabban jelenik meg szintén a fiatalok nevelését célzó emlékezeti funkció. Ennek a pályázatnak az elbírálásában is részt veszünk. Mi tartjuk a kapcsolatot azzal a több mint 600 temetkezési helyel az országban, ahol államilag védett sírok vannak, és ezt a 600 helyszínt elkezdtük 3 évvel ezelőtt úgynevezett okos parcellakövekkel megjelölni. Egy egységes arculat ott kapnak ezek a temetkezési helyek, hogy amikor valaki oda belép, akkor lát egy egységes arculatú térképet, és egy olyan gránit oszlopot, amely egy temető parcellakövére hasonlít, amelyen ott van, hogy ebben a temetőben a nemzeti sírkertbe sorolt jelentős sírok találhatók, és egy QR kód van, ettől okos ez a parcellakő. A tetején, amit hogyha beolvasnak az oda látogatók, akkor az ott nyugvó jelentős halottaknak az életútjához, érdemeihez tudnak eljutni, illetve a térképeken be is vannak jelölve, hogy hol találják meg ezeket. Tehát próbáljuk ezt is olyan formában megvalósítani, hogy ne csak a hétköznapi felnőtt látogató, hanem a gyerekek, fiatalok, akik oda jutnak, vagy ne adj Isten az iskolából a tanárok, a helytörténészek, a szakköröket, a települést felfedezni kívánó tevékenységeket oda kiviszik, akkor legyen ebben valami mai korhoz is illő trendi kapcsolódási lehetőség.
Tudják-e figyelemmel kísérni, hogy a mai fiatalok, vagy akár a felnőttek milyen elvárással fordulnak például egy temető látogatás során a sírokhoz?
Amikor elkezdtünk intenzíven foglalkozni azzal, hogy hogyan lehet a fiatalok történelmi érdeklődését ügyesen jól megszólítani, akkor készítettünk egy országos reprezentatív mintán végrehajtott felmérést, ami 15 perces személyes interjús lekérdezéssel 1200 fiatalt szólított meg 12 és 29 év között. Arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire ismeri nem feltétlenül csak a temetőket, hanem a magyar történelem fontos eseményeit, a fontos történelmi személyiségeket, nemzeti jelképeinket, a különböző helyszíneket, személyiségeket, és az az eredmény jött ebből ki, két nagyon fontos eredmény, hogy tulajdonképpen egy termékeny talajon járunk, tehát a fiatalokban van egy egészséges érdeklődés, de várják a döntésképes felnőtt generáció segítségét ahhoz, hogy a megfelelő csatornákon, a megfelelő eszközökkel ezek az információk el tudjanak jutni hozzájuk. És a másik nagyon fontos következtetés az volt, a 12 és 18 év közötti korosztály képezi azt a igazi célközönséget, akiknek már van olyan alapvető történelmi tudása, ismerete, átfogó kultúrtörténeti ismerete az iskolai tanulmányai kapcsán, aki még a köznevelésben vagy szakképzésben dolgozik, tehát kvázi kötelező iskolai keretek között jól és ügyesen motiválható és mozgatható, és őket kell ebbe a programba bevonnunk. Illetve még egy fontos következtetés volt, hogy valójában ezt a korcsoportot meg is kell szólítani, különben ha nem tudjuk őket megszólítani, akkor elveszítjük őket. És a családokban, ahol nincs megfelelő történelmi immunitás, örökség, vagy esetleg egy széttöredezett családban nincs idő, energia arra, hogy mindezt a szülők, nagyszülők át tudják adni a gyerekeknek, ott bizony az iskola az egyetlen lehetséges megoldás, és ebben a tekintetben egyébként az államnak megkerülhetetlenül nagyon fontos feladata van.
Az intézetnek számtalan alapfeladata van, és amit az imént említett, az is közéjük tartozik, tehát a kutatás és felmérési eredményeket publikálja a kiadványokban.
Egyre inkább egyébként az ifjúságnevelésen és a pedagógiai küldetésünkön keresztül egyre kevesebb kiadvány készül, és egyre több program szerveződik. Tehát a rendezvényeinknek, az országos jelenlétünknek az intenzitása növekszik. Nekem az elsődleges képzettségem gépészmérnök, tehát én működő és mozgó rendszerekben tudok gondolkodni. Aztán később egy bölcsész másoddiplomás képzésen is részt vettem. Az én gondolkodásomban folyamatosan azt a lehetőséget keresem, hogy hogyan lehet működő nagy rendszereket létrehozni, és ebben a Klebelsberg Központ, az Állami Iskola Fenntartó Hálózat, vele együtt az egyházi iskola fenntartók is nagyon-nagyon kiváló partnerekké váltak az elmúlt években. Rajtuk keresztül tudjuk az iskolákat és a gyerekeket megszólítani, és ebben a tekintetben a pedagógia ma már egy közös küldetés, az emlékezett pedagógia, ami tulajdonképpen egy új fogalom. Mi alkottuk meg nagy ambícióval és bátorsággal, de tulajdonképpen beépült már a köztudatba, és ez azt jelenti, az iskolák úgy viszik ki az emlékhelyekre állami támogatással a gyerekeket, hogy a jelenlegi nemzeti alaptanterben meglévő úgynevezett mélységelvű pedagógiai modul segítségével minden fél évben kiválaszthatnak egy olyan témát, olyan történelmi kort, amit a normál tanmenethez képest sokkal alaposabban és mélyebben egy tőlünk kapott helyszínre illesztett pedagógiai módszertani anyag segítségével tanítanak, utána kint a helyszínen megkapják a múzeumpedagógiai vezetést, ebből a 85 emlékhelyből jelenleg 47 olyan helyszín van, ahol van megfelelő látogatófogadó infrastruktúra és van múzeumpedagógus, utána a gyerekek a két egymásra épülő információ csomag összegzésével, a tanárok háttér támogatásával csoportmunkában olyan kreatív feladatokat végeznek el, hajtanak végre, amelyek hozzájuk közel álló filozófiájú feladatok. A országos szinten az elmúlt 10 hónapban már 100 000 gyerek részt vett ezen a programon.
Ez a program kapcsolódik a Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Programhoz?
Ez maga a Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program, és úgy néz ki, hogy körülbelül 120 000 gyermeket tudunk elvinni ebből az első 1 milliárd forintos támogatásból, amit a kormánytól erre kaptunk. Tényleg a gyerekek is és a tanárok is minden támogatást megkapnak ahhoz, hogy ez ne anyagi, vagy időbeli, vagy megközelítési korlátok miatt ne jöhessen létre.
Tavaly mutatták be a Sorsfordítók című animációs sorozat első részeit.
15 epizódnál tartunk jelenleg. Az alapvető gondolat az volt, hogy ugyanúgy, ahogy az emlékezett pedagógián keresztül a gyermekek nyelvén szóljunk a gyermekekhez, vagy a fiatalokhoz, egy olyan néhány perces, befogadható, jól pörgő, az ő nyelvükön megfogalmazott szövegű és egy úgynevezett kollás technikás, tehát a fényképeknek, a grafikáknak, az animációknak egy ilyen félig rajzfilmszerű alkalmazásával szülessenek olyan egységes arculatú kis videoklippek, kis filmek, amelyek egy-egy történelmi személyiséget nagyon jól, gyorsan, könnyen feldolgozható, élményszerű módon állítanak a gyerekek elé. És azért lett a Sorsfordítók ennek a filmsorozatnak a címe, mert olyan személyiségeket kerestünk, nyilvánvalóan most Mohács kapcsán nem az elmúlt 200 évből, de a 19.-20. század volt pont a mai világ emberképének az analógiája kapcsán az igazi fő vadászterületünk.
Említenék egy-két nevet.
Igen.
Hugonai Vilma, Bibó István, Tóth Potya István, Salkaházi Sára,
igen,
Placid atya,
Apor Vilmos püspök, Görgei Artúr tábornok, tehát csupa olyan személyiség, akiknek az életében volt valami olyan sorsfordító pillanat, ahol a saját hasznuk, a saját javuk ellenére a közösség, a társadalom, a másik ember javára döntöttek, akár úgy is, hogy a saját személyes biztonságukat, vagy akár az életüket is kockáztatták. És az az erős bizakodásunk ezeken keresztül, hogyha a gyerekek bele tudják helyezni magukat ezeknek a történelmi szereplőknek a bőrébe, akkor olyan életpéldát segítő, támogató mintákat látnak, tanulnak, amelyeknek az analógiája alapján egy-egy kritikus helyzetben majd ők is könnyebben fognak tudni dönteni, a saját javuk ellenére a közösség, a társak segíts.
Ugyanakkor erkölcsi tartást is nyújtanak ezek a filmek.
Meg kell, hogy mondjam, hogy az erkölcsi tartást, és nem csak azért mondom, mert a Magyar Katolikus Rádióban beszélgettünk, és én egy hívő katolikus ember vagyok, de a keresztény emberkép és a keresztény erkölcs és a magyar nemzeti identitás szétválaszthatatlansága ebben a munkában számunkra egy egészen egyértelmű alapvetés. Önmagában véve a krisztusi emberkép szükséges ahhoz, hogy az önfeláldozást, az embertársaim vagy felebarátaim életének megmentéséért a saját életem feláldozását ne hozzuk eléjük. Nem feltétlenül kell ilyenkor bibliai idézetekben beszélni, hanem azoknak az embereknek a hiteles életútját kell megmutatni, akiknél a gyerekek látják, hogy ők dönthettek volna másként. Könnyebb lett volna arra felé menni. Lehet, hogy első ránézésre azt hinnénk, hogy az lett volna a jó megoldás, de aztán utána az élet, a történelem és az utókor tisztelete visszaigazolta azt, hogy mégiscsak a nehezebb döntés volt a jobb döntés akkor. Jövő évi Mohácsi csata 500. évfordulója kapcsán elkészült 5 új epizód bemutatásakor Tomori Pál palocsai érsekről, az ő jelenlegi utódja, Bábel Balázs érsekatya is, aki Tomori Pál emlékezetének nagyon aktív ápoló, hogy Tomori Pálnak sem kellett volna elvállalnia egy megállapodott életű, viszonylag idős emberként a déli végek védelmét. De ő úgy érezte, hogy ő tartozik a nemzetnek ezzel. És egyébként ugye egy magánéleti tragédia, a családja elvesztése, felesége elvesztése miatt ugye a szerzetesi köntöst is magára öltönte, és ferences szerzetesből lett aztán ő későbbiekben kalocsai érsek. Tehát nem igaz az a paradigma, és ezt is el kell magyarázni a gyerekeknek, ugyanúgy, mint ahogy Görgei árulóságát is tisztázni kell, hogy azért lett vesztes a mohácsi csata, mert egy papra bízták a magyar seregek vezetését. Hát nem, Tomori Pál egy hadvezér volt, aki élete végére öltötte magára a papi gúnyát, és vállalt szerzetesi és egyházi vezetői hivatást, és ezek a kisfilmek erre nagyon kiváló lehetőségek.
Talán az is nagyon fontos, hogy ezek az életutak, vagy ezek a történések megfogható közelségbe kerüljenek a fiatalokhoz.
Ennek az emlékezet pedagógiai programnak tulajdonképpen az az egyik fő célja, hogy a mai virtuális világban a gyerekek megtapasztalják a helyszíneken a kövek szellemét megérezve azt, hogy ezek húsvér emberek voltak. Az ő példájuk és áldozatvállalásuk nélkül Magyarország ma nem lenne Magyarország. Tehát óriási nagy kihívás ezt a fajta küldetéstudatot, a nemzet fenntartásának és védelmének küldetéstudatát szeretnénk a gyerekeknek átadni, mert a mai kor embere és a gyerekek is azt hiszik, hogy ez nyilvánvaló, hogy mi békében élünk, minden nap van betevő falat az asztalunk, hogy ez az ország mindig is volt és mindig is lesz, de ez nem nyilvánvaló. És azt hiszem, hogy napjainkban ebben az őrületes ideológiai küzdelemben, ahol a nemzet fennmaradása tulajdonképpen ismét csak másfajta módon, de mégis a tét, meg kell érteni ezt, hogy az egyénnek hozzá kell járulnia a közösséghez, és ez a dolog, ez nem úgy működik, hogy a közösség ad az egyénnek, és utána az egyén visszaad belőle, hanem az egyén ad először a közösségnek, és attól tud a közösség életképesen működni, és segíteni az egyént, az egyén szűkebb pátiáját. Tehát ennek nagyon fontos erkölcsfilozófiai háttere is van, és ezért is nagyon örültem, hogy mint Veres András püspök atya és Bábel Balázs érsek atya is elvállalta az ő helyszíneikhez kötődő két személyiségnek, Apor Vilmosnak és Tomori Pálnak a bemutatását, és az ő életükből ezeket a sorsfordító erkölcsi dilemmákat vagy pillanatokat kiemelni.
Valójában egy közép-kelet-európai fiatalnak mások a gyökerei, mint egy nyugat-európai fiatalnak. Tehát nagyon fontos megjeleníteni a múltat, a nemzeti emlékezetet.
Hát, tulajdonképpen a közép-kelet-európai térség definíciója az már önmagában magába foglalja, hogy egyrészt itt nagyon mély népi hagyományokról beszélünk. Ezek a területek, és itt Tőkészki László történész professzornak volt egy nagyon kiváló tanulmánya arról, hogy a Balti tengertől egészen le a Balkánig ezeket a népeket az alapvető agrártársadalmi státusz köti össze, és a népek vándorútján helyezkedik el ez a terület, tehát itt folyamatosan harcok voltak. Tehát egy nagyon mélyen gyökerező, erős népi vallásossághoz is köthető hitvilág határozza meg ezt a régiót, és a folyamatos honvédő háborúk jelenléte. A hadtörténészek mondják azt, hogy a magyar történelem az nem más, mint hadtörténelem, honvédő hadtörténelem. Ugye sokszor kapják meg azok, akik próbálnak pozitívan nyilatkozni a magyar történelemről, de hát, hogy mindig vesztettünk. Ez nem igaz. A magyar történelemnek az igazi gazdagságát az adja, hogy egyrészt az esélytelenek nem mindig nyugalmával, de mégiscsak egy felelős hozzáállásával álltunk oda a csatatérre, és mindig megtettünk azért mindent a múltban, bízom benne, hogy a jelenben is, hogy az ország önállóságát és integritását meg tudjuk védeni. Tulajdonképpen csak ennek köszönhető az, hogy ez az ország 1100 év óta itt Európa közepén, tulajdonképpen talán a legkonfliktusosabb területén Európának máig él. Ha ez nem így lett volna, ha az elődeink nem így gondolkodtak volna, ha nem így vállalták volna a felelősségüket és a küldetésüket, akkor mi már nem lennénk itt. De ezt tudatosan át kell adni a következő generáció, hogy ebben nem csak a mai felnőtteknek, vagy nem éppen mindig csak a döntéshozó pozícióban lévő felnőtt generációnak, hanem a fiataloknak is óriási felelőssége van.
Az elmondottak azt bizonyítják, hogy a Nemzeti Örökség Intézetnek a jövőben is lesz tennivalója, feladata. Beszélgetésünk végén kérem foglalja össze, hogy milyen terveik vannak.
Egyre inkább a pedagógia és a helyszínek és a gyerekek, a pedagógusok, a családok és a történelmi múlt összekapcsolása a fő-fő küldetésünk. Hihetetlen gazdag kultúrkincsen járunk. Nagyon fontos küldetésünk az is, hogy nem csak a hozzánk kapcsolt három kiemelt helyszínt, ahol évről évre egyre több látogatónk van, és nagy örömünkre a diákcsoportok száma is szaporodik, egyre több pedagógus ismeri föl, hogy például a Fiumei úti Sírkertben az 1849 és 1950 közötti időszak korszaknak egy olyan fantasztikus lenyomatát tudják bemutatni a gyerekeknek, ami többet ér bármely történelem óránál. De helyszínek az országban még garmadával vannak, és ezeknek az ismertsége, az iskoláknak a helyszínekhez való aktív, strukturált összekapcsolása, illetve az emlékhelyek általánosságban véve ismertebbé tétel az országban, hogy éppen az elmúlt hétvégén volt az emlékhelyek napja, minden évben megszólítunk minden emlékhelyet, akik ilyenkor különleges programokkal, csalogató, ingyenes vagy máskor nem látható attrakciókkal várják a látogatókat. Tervezzük azt, hogy legyen egy olyan országos közúti jelölésrendszer, ami egyértelművé teszi mindenki számára, hogyha egy emlékhely környékén jár. Szeretnénk végigfuttatni ennek a 600 temetkezési helynek a megjelölését. Most jelenleg olyan 80 helyszínnél tartunk, ahol már ez az egységes jelölésrendszer és a QR kód megtalálható. És hát ami nagyon fontos, hogy elkezdtünk a Kárpát-medencei vagy akár azon túlmutató magyar emlékezettel is foglalkozni, bármennyire is erre a jogszabályi vagy akár költségvetési lehetőségeink jelenleg korlátosak, mert hogy nem lehet az 1100 éves magyar történelemről úgy beszélni, hogy csak a jelenlegi Magyarország határait vesszük. Ugye Teleki Pál 1920-ban készítette el azt az úgynevezett vörös térképet magyar delegáció számára segítségként, ami bemutatta azt, hogy az akkori Trianon előtti Magyarország etnikai összetétele hogyan nézett ki. Hát ott a Fiumei úti sírkertben van egy ilyen vörös térképünk, és 90 olyan személyiség, akik valahol a Kárpát-medencében a jelenleg elcsatolt területeken születtek, és aztán a végén oda a Fiumei úti sírkertbe kerültek. Ezért is szövetkeztünk az Országos Széchenyi Könyvtárral, hogy a magyar nemzeti névtér hatalmas digitális adatbázisa keretében kifejleszünk egy úgynevezett emlékhely névteret, amelyben nem csak Kárpát-medencei, hanem akár a diaszporában tengeren túlon élő magyar közösségeket, szervezeteket, politikai szereplőket is arra kérjük, küldjenek adatokat arról, hogy milyen a magyarság ottani jelenlétét jelképező emlékezeti helyszínek vannak. Csak hogy mondjak egy példát, az Egyesült Államokban elképesztő adatbázis van arról, hogy Kossuth Lajos akkor merre járt. Ugye a szabadságharc után próbálta a nemzetközi közvéleményt a magyarság mellé állítani, de hát ha most csak Törökországot nézzük, ugye a törökországi emigrációban már Rákóczi is, a Rákóczi szabadságharc leverése után, de hát számos 48-49-es katonahősünk is Kossuthal együtt ott keresett menedéket, ott is számos magyar emlékezeti helyszín van. Az a célunk, hogy ezzel egyrészt az ottani magyar közösségek, és itt a Kárpát-medencéről beszélek, kapjanak lehetőséget a saját büszkeségeik bemutatására, kapjanak egyébként a Magyarországról ezekre a területekre kiutazók is turisztikai támogatást majd a jövőben, és itt legalább egy 5-10 évnek el kell majd terni ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű adat legyen, hogy a turizmus is tudjon erre egyébként háttér munícióként építeni, hogy ne csak a sztereotípikus Kárpát-medencei helyszíneket keresse föl. Tehát jelesül most Pünköst közeledik, ha Csíksomjóra utazunk és keresztül utazunk Erdélyen, vagy most már a gyorsabb dél-erdélyi autópályán, akkor lássuk azt ebből a rendszerből, hogy mi mellett megyünk el. Mit hagyunk ki, hogyha nem állunk meg, vagy érdemes esetleg egy fél nappal korábban elindulni, hogy megnézzük. És ezekre a helyszínekre szeretnénk majd a magyar akta területeken élő szervezetekkel együtt, és itt Böjte Csaba testvérrel már van is egy kibontakozó együttműködésünk Déván, szintén a határon túli magyar emlékezeti helyszínekre építve egy hasonló emlékezetpedagógiai programot összerakni.
Kedves hallgatóink, Móczár Gáborral, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatójával beszélgettünk. A technikai munkatárs Bójás János nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották. Thank you.
Szétterül, mint ős lápvidék, ó, szakad a gyenge gát. Az erdő népe költözik tovább.
Vízben álló fák hallgatják a szél jóslatát, hogy ó, levonul majd az ár. Jó sokáig nem jön vissza már.
De jaj, mire újra épül a gát, erdő népe talán más hozzá. Más hozzá.
S a vízben ázó fák mozdulatlan várnak csodát, hogy ó, levonul majd az ár. Jó sokáig nem jön vissza már. S én dudorászok tovább, szép jövőre várva, mint a fák. Nézd a fák, ő a nem mozduló, az itt maradó, a szívós állandó. Reményt adó, ő a ragaszkodó, földbe kapaszkodó, az állandó. S az elköltözők, a fészek hagyók majd elsiratják az erdőt, csend van, víz és az állandók, s az elköltözők, a fészek hagyók majd elsiratják az erdőt, ahol madár már nem dalol, csak csend van, víz és fák. Víz és és fák.
Víz és fák.
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, és egy kicsit talán gyakorlatiasabb tevékenységre térünk át. Az elmélkedéseink elején már idéztem a Szent Mise magyarázatát Dobszai László tanár úrtól. A továbbiakban szeretném ezt a kis könyvecskét, mint egy vezérkönyvként használni, és attól persze néha eltérni. A Szent Misével kapcsolatban több minden dolgokról egy kicsit menni és gondolkodni a Szent Misén való részvételnek a helyes lelkülete. Ezt írja a tanár úr, a legfontosabb természetesen az a lelkület, amivel a Szent Misét életünkben kezeljük. A Szent Mise kell, hogy középpontban álljon az életünkben. Kell, hogy csúcspontja legyen a mi ünnepeinknek. Így folytatja az elmélkedés tanár úr, a Szent Misében ne magunkat, ne a magunk elképzeléseit keressük, hanem csak Isten ajándékát. Ő azt tanácsolja, hogy ne legyenek céljaink a Szent Misével, sem egyéni, sem közösségi céljaink. A Szent Misét egyszerű lélekkel, szeretettel fogadjuk Isten kezéből, és Istenre bízzuk, hogy ő mit akar benne nekünk adni. Egyetértek ezzel a megfogalmazással, mégis megjegyzem, hogy lelkipásztorként sokszor mondom a gyerekeknek, híveknek, hogy valamit akarjanak oda tenni az Úrhoz, az Úr asztalához. Akarjanak kérni, hálát adni az Úrnak. Természetesen tudjuk, hogy a legnagyobb ajándék az, hogy Isten önmagát adja nekünk a Szent Misében, a Szent Áldozásban. A tanár úr így folytatja, természetesen a Szent Misében tanulni fogunk, a zsinat is erről beszélt, a szertartások és az imádságok fognak minket tanítani, mégpedig többre, mint bármi emberi beszéd, vagy akár a legszebb prédikáció. Megjegyzi azonban a kis füzetünk, hogy a Szent Mise nem iskola, nem tanúra, nem azért megyünk, hogy tanúságokat vonjunk le a miséből, és azokat életünkre alkalmazzuk. Igen, a Szent Mise elsősorban találkozás. Találkozás az Úrral, és találkozás a hívő közösséggel, akikkel együtt veszünk részt a Szent Misén. Ezért írja a kis füzetben tanár úr, hogy természetesen a mise a közösség egységének és a szeretet kötelékeinek a jele és munkálója. De nem mi akarjunk a Szent Misével, mint egy eszközzel közösséget formálni. Ez a közösség sokkal mélyebb, sokkal lényegesebb, mint amit közösségi érzésünk akár csak elképzelhetne. Mi Krisztussal találkozunk a Szent Misében, aki magához hívja sokszor fáradt szívünket, és azt ígéri, hogy megenyhít minket. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok és terheltek vagytok, mondja Jézusunk számunkra. De mégis, kevés volna, ha csak azért járnánk a szentmisére, és csak akkor járnánk a szentmisére, ha bajunk van, és vigasztalást akarnánk, enyhületet akarnánk nyerni. Sokkal inkább fontosabb, hogy rábízzuk magunkat a szentmisén az Istenre. Bízzuk rá, hogy mikor tart szigorúbb, mikor tart szárazabb étken, mikor látja úgy, hogy vigaszra van szükségünk. Természetesen a szentmise az egy fölemelő szertartást, és hát mindenkinek, a résztvevőknek, de különösen a szertartást vezetőknek, papnak, énekkarnak, minisztránsnak, segítkező híveknek mindig arra kell törekedni, hogy méltók legyenek a szent misztériumhoz. Éppen ezért szoktam mondani a gyerekeknek, felnőtteknek, a templomban nem szaladunk, nem sietünk, kell, hogy méltó legyen a liturgiához egész életünk. És újra azt hangsúlyozza a szerző, hogy nem azért járunk misére, hogy élményben legyünk részünk, hanem mert hisszük és tudjuk, hogy a szent misztériumban a megváltás műve valósul meg. Egy kicsit ugrunk most ebből, és egy kicsit a fölkészülésre próbálunk fókuszálni. Hogyan készülünk elő a szentmisére? Már ez is készület volt, amit eddig beszéltünk, és nyilván, ha a szentmisére lelkileg úgy készülünk, hogy fölindítjuk magunkban a szentségnek a lelkületét, még tökéletesebb lesz a részvételünk. Külső fölkészülésről kellene egy pár szót mondani. Először is, hogyan válasszuk meg a szentmisét vasárnaponként? Sokszor a szentmise, mintha egy mellékes dolog lenne az életünkben. Ha van rá időnk, akkor biztosítjuk, ha nincs rá idő, akkor elmarad. A sok program között, vagy esetleg éppen a nagy pihenés mellett, a szentmise gyakran háttérbe szorul. Nem jó dolog. Ez a csúcs és forrása, hogy a zsinattól tanultuk az előző alkalmakkor. A Szentmise magyarázata című könyvben a szerző arról beszél, hogy jó, ha rendszeresen egy adott templomban egy adott szentmisét választunk magunknak, és attól csak indokolt esetben térünk el, mert sokkal könnyebb akkor a liturgiába belekapcsolódni. Megjegyzi a szerző, hogy az Anyaszentegyház eredetileg azt a szokást valósította meg, és tudomásom szerint az ortodoxoknál még jelenleg is ez van, hogy egyetlen egy liturgiát végez egy adott napon. Azt vasárnaponként teljes ünnepségekkel, énekkel, kórussal, asszisztenciával, szerpapokkal. Ez az ünnepi szentmise a léleknek az igazi fölemelése, vagy ahogyan a kiskönyvecske írja, hogy a mennyei liturgia örök rendjét megjelenítő egyház jelenik meg az ilyen ünnepi szentmisében. Megjegyzem, hogy ez a kis könyvecske nem a falvainknak a vasárnapi szentmiséit tárja elénk, hanem a nagyváros. Nagydobszai tanár úr Pesten élt, és ott fogalmazta meg az ő gondolatait. A falvakban bizony gyakran nem hogy egy mise lenne vasárnap, hanem néha havonta van egy alkalom arra, hogy szentmisén vegyünk részt, és bizony a szentmisének az ünnepélyessége, kórus, énekesek, asszisztencia lehetetlen, hogy ez megvalósuljon. Mindenféleképpen azok a hívek, akik megtehetik, azoknak valóban bölcs tanács az, hogy választanak adott templomot és adott időpontot a szentmisével kapcsolatban. Visszatérve a régi hagyományokat, később az egyház magánmisék, mellékmiséket is bevezet, és hát ennek a nyoma tulajdonképpen az, hogy egy templomban ma városokban több szentmise is van. Nyilván ez érték, hiszen a szentmiséknek a megválasztásában nagy segítséget jelent. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd az elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentmiséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.